Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az aréna vendége pedig Kőrösi Csaba, a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én köszönöm a figyelmet!
Műsorunkat felvételről hallják. A héten volt az egyik legjelentősebb Magyarországon megrendezett nemzetközi rendezvény, a Budapesti Vízvilág Találkozó. Beszélünk majd mindenképpen a klímaváltozásról és a megválasztott amerikai elnök ezzel összefüggő gondolatairól, valamint a vízhiány és a globális felmelegedés miatti népvándorlásról, de előtte evezzünk hazai vizeken. Büszkénk vagyunk Magyarország vízkészletére, de meg tudja nekem mondani, hogy mivel is rendelkezünk, és ez mire, illetve mennyi időre elegendő?
Egyrészt van egy gazdagság a kezünkben és a lábunk alatt, másrészt van egy sérülékenység és szegénység is a kezünkben. Magyarországon az egy főre eső vízkészlet mennyisége az kicsit több mint 6000 köbméter per fő per év. Ez egy kicsit jobb az európai átlagnál, de ennek a 96%-a a szomszédainktól jön át hozzánk. Ha csak arra a vízre kellene támaszkodnunk, amit csapadék formájában kapunk, akkor az kb. 600 köbméter per fő per évet adna ki, és a nemzetközi összevetésben 1000 köbméter per fő per év alatt van a kifejezetten súlyos vízhiány és a vízszegénység. Tehát irdatlan mértékben attól függünk, hogy a szomszédainktól mennyi és milyen minőségű víz érkezik hozzá.
Hát de ugye természetes úton akár a Tiszát, akár a Dunát vesszük, az mindenképpen jönni fog, vagy egyszer kiapadhat?
Jönnek. Két problémánk lehet. Az egyik a vízminőség. Az extrém esetre hadd emlékeztessek, hogyha mondjuk egy olyan bányászati katasztrófa történik, mint annak idején a cián technológiás aranybányászatnál, akkor a vízkészleteink egy jelentős része egy időre alkalmatlan lesz a használatra. A másik, az egy folyamatos szennyezés, műanyag és egyéb dolgokkal való szennyezés, ami minden áradásnál akkora tömeget hoz le a Felső-Tiszán, hogy parttól partig be tudja borítani a vízfelszínt.
Bocsásson meg, egyébként melyik a szennyezettek folyó, a Duna vagy a Tisza?
Más a szennyezésnek a természete. A lakossági és kommunális szemét sokkal jobban érzékelhető a Tisza felső folyásán, míg a nagyvárosokból származó szerves anyag és biológiai szennyezés a Dunán jobban érezhető, hiszen több nagyváros van a folyópartján. De még hadd térjek vissza az előbbi kockázatra, minden magyarországi folyóra igaz, hogy növekszik a vízhozamnak a volatilitása, azaz ugrál. Sokkal nagyobb szélsőségek között mozog, mint akár 50 vagy még inkább 100 évvel ezelőtt.
Ez mitől van?
Ez a klímaváltozástól van. Olyan mértékben ugrál, hogy az utóbbi 12 évben, ahogy emlékszem, 4-szer megdöntöttünk a Dunán nagy rekordokat, de hogyha a teljes magyarországi rekorddöntést nézzük, akkor mondjuk a 20. század elejétől fogva 100 éven keresztül volt 35 rekorddöntés az összes magyarországi folyón, és az utóbbi 15 évben pedig 75. Tehát megyünk a szélsőséges vízjárás felé.
Ez a nagy mennyiségű csapadék miatt van?
Így van, de ezt kicsit pontosítsuk. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem nagyon változott összességében és hosszú távon a Magyarországra leeső csapadék mennyisége, sőt a folyók vízhozama is többé-kevésbé még ugyanaz, kis eltérésekkel. Viszont az intenzitás, hogy mikor jönnek le a nagy vizek, az rendkívüli módon változik. Tehát ahogy a nyáron is érzékeltük most már több éven keresztül, hogy vannak nagyon nagy hőmérséklet kiugrások, ugyanígy van a csapadékban is. Jönnek óriási nagy, rövid idejű csapadék mennyiségek, amiket nagyon-nagyon nehéz a jelenlegi vízügyi infrastruktúrában megfogni, és vannak nagyon hosszú száraz időszakok, amikor negatív rekordokat tudunk dönteni.
De lehet ezt határolni egyébként, hogy mikor jön ez a nagy mennyiségű csapadék? Télen, nyáron, ősszel, tavasszal?
Hagyományosan Magyarországon két nagy áradási időszak van. Az egyik a jegesár, a másik pedig a zöldár. A jegesár általában hólvadáskor, amikor a hegyekben megindul a hólvadás, a második pedig júniusban. A klímaváltozással azonban ez változóban van. Egyrészt kevesebb hó esik, ez azt jelenti, hogy ami leesik eső formájában, az gyorsabban jön a folyókon. Tehát nem biztos, hogy a jeges árak olyan jellegű dolgokat produkálnak, mint 100-150 évvel ezelőtt. Viszont megnövekedett a tavaszi-nyári időszakban a villámárvizeknek a veszélye. Nem csak a Dunán, kis patakjainkban. Olyan kis patakban és folyókban látunk villámárvizeket, hogy elmos egy egész falut 2 óra alatt. Soha senki ilyen nem látott még azon a vidéken. Sajnos ezekre most már fel kell készülnünk.
Mi a megoldás? Védekezzünk az árvíz ellen, gátakat építsünk, vagy mint a természetvédők, a környezetvédők mondják, hogy egy árteret azért hagyjunk a természetnek?
Mind a kettőre szükség van. Tehát Magyarországon van most kb. 4200 kilométernyi töltés. Egyébként ez a leghosszabb Európában. Nem véletlen, nekünk vannak a legnagyobb tapasztalataink. Hallgatóknak talán annyi összehasonlításképpen, hogyha ezt a töltést most Magyarországról elindítanánk délre, elérnénk vele az egyenlítőig. Tehát szükség van a töltések jó állapotban tartására. Azt viszont nem tudjuk megcsinálni, hogy ahogyan változik a folyók volatilitása, úgy egyre emeljük a töltések magasságát. Tehát koncepciót kellett és kell váltani, olyan pufferzónákat kell kialakítani, ahol a vizet megfogjuk, betározzuk, amikor nagy víz jön le, és ezt a betározott vizet felhasználjuk, amikor szárazság van.
Jelen pillanatban ezt meg tudjuk tenni, hogy az esőt mondjuk felhasználjuk és elraktározzuk?
Részben esőről van szó, ugye részben pedig más környékből lejövő, szintén csapadék eredetű vizekről. A Tiszán 12 ilyen víztározó készül, abból 6 készült el eddig, de hasonlóan az ország nyugati részében ilyen záportározók éppen most készülnek. Sajnos mindenképpen meg kell tennünk ezeket a beruházásokat.
Hadd idézzem a köztársasági elnököt, aki a héten azt mondta, hogy a mezőgazdaság a teljes vízfelhasználás 70%-át igényli, de a termőföldek mindössze 15%-án folyik öntözéses gazdálkodás. Ezek a földek adják azonban a termés 40%-át. Hogyan tudjuk megoldani az öntözést?
Ez egy világátlag, amit az elnök úr említett. Magyarországon az öntözött területek aránya alacsonyabb. Viszont növelni kell. 2010 óta egyébként növekszik az öntözésre felhasznált víznek a mennyisége Magyarországon. Ez infrastruktúrát fog igényelni. Egyrészt helyre kell állítanunk nagyon sok olyan csatornát, ami a korábbi mezőgazdasági területeket szolgálta, és az utóbbi 30-40 évben használaton kívül került. Másrészt pedig olyan infrastruktúrát is jelent, ami a nagyon-nagyon gazdaságos víz eljuttatást jelenti közvetlen a növényhez.
Mi ez az infrastruktúra? Kérdezem ezt annak kapcsán is, és újra idézem Áder Jánost, hogy ma vannak olyan országok, amelyek egyhatodnyi vízzel képesek annyi termést előállítani, mint mások. Hogyan lehetséges ez?
Ez növényi kultúrától függ. Van, ahol például csepegtető öntözéssel kell az adott fának, vagy adott növénynek a gyökeréhez eljuttatni az optimális mennyiségű vizet. Van, ahol olyan permetező eljárással kell csinálni, ahol nagyon-nagyon finom vízpermet a optimálisan növény növekedéséhez. Mindig a mezőgazdasági célt és az alkalmazott technológiát a harmóniába kell hozni.
Ön szerint a magyar technológia jelen állapotában erre alkalmas?
Igen.
És mi a jövő? Tehát, hogy itt a 12-ből ugye 6 üzemel, tehát beüzemeltethetjük azt a maradék 6-ot is, és elegendő lesz ez?
Ugye most ön visszautalta a szükségtározókra. A szükségtározókból 12-ből 6 épült meg, és további 6 pedig készülőben lesz.
Ez nagyon sokba,
kerül.
Mennyiben?
Ez nagyon sokba kerül. Milliárdokról, sok-sok milliárdról beszélünk. Ez egy 15 éves program legalább, amíg minden elkészül.
Visszatérve akkor a vízvilág találkozóra, ami ugye a héten volt, elkészült egy záró dokumentum is, amiben cselekvési tervet fogalmaztak meg, és ez ennek összhangba kell lennie az ENSZ fenntartható fejlődés céljaival, és szorgalmazza a különböző szektorok összefogását. Milyen szektorokról van itt szó?
Hogy a hallgatók jól értsék, a vízvilág találkozó miben unikális ebben az összefüggésben, hogy ön is említette.
Hogy például Budapesten volt?
3 évvel ezelőtt Budapesten tartottunk egy hasonlót, aminek az volt az alapfeladata, hogy találja ki, hogy milyen legyen a világ vízgazdálkodási jövőképe 15 évre előre. Ez nem kis dolog volt. Megalkottuk azt, amit később a világ úgy hív most már, hogy fenntartható fejlődési cél a vízgazdálkodása. És ez beépült az ENSZ fenntartó fejlődési célrendszerébe, beépült a a tudomány célrendszerébe, beépült a fejlesztési bankok célrendszerébe, ezt követik jelenleg az országok. Most ebben az évben kezdődött ennek a végrehajtása, és Budapesten azért jött össze 2000 ember, hogy azt megvitassuk, hogy ezt hogyan fogjuk tudni lebontani konkrét cselekvésekre. És megszületett a cselekvési terv itt most Budapesten.
Micsoda?
Ez egy 18 oldalas dokumentum, aminek a részletes, rendkívül sok pontját ne említsen végig, inkább az ezt megelőző, kicsit politikusabb jellegű záró nyilatkozatnak néhány alapvetését hadajáljam az ön és a nézők figyelmébe. Tehát a világtalálkozónak a végeredményét két dokumentumban rögzítettük. Az egyik egy viszonylag rövidebb, egy körülbelül 3 oldalas, kicsit politikus jellegű iránymutatás, stratégiamutatás a világ számára, és ennek egy kiegészítése egy jó 18 oldalon keresztül, hogy hogyan bontjuk ezt a részletekre. Az előzőből hadd emeljek ki néhány olyan dolgot, hogy elkezdődött egy új korszak. Akár tetszik, akár nem a vízkészlet gazdálkodásban, és ez egy gondolkodásváltást igényel. Vagy a másik, ki most mondtuk ki talán először, hogy a 21. században a víz a legkritikusabb természeti erőforrásunk, és ennek megfelelően kell akkor befektetéseinket, technológiánkat és a gazdálkodásunkat irányítani. A harmadik, átléptünk egy axiómán itt most Budapesten. Korábban a víz problémákat, azokat mindig helyi problémákként apostrofálták. Helyben önt ki a folyó, helyben van szárazság, azt ott helyben kell megoldani, helyben kell locsolni. És hogyha elkezdjük összekapcsolni ezeknek a hatásait, a gazdasági, társadalmi hatásait, akkor nagyon-nagyon gyorsan kiderül, hogy egy globális jelenségről van szó, és a hatások jó néhány ezer kilométerrel arrébb is érezhetők, tehát akkor gondolkodjunk rendszerben. A negyedik, amit szintén most nagyon erősen kimondott itt Budapest, hogy a víz már nem csak egy környezetvédelmi probléma, hanem a víz a fejlődésnek a kulcsa, például a gazdasági fejlődésnek a kulcsa. Tehát ha úgy tetszik, akkor a gazdasági fejlődés egyik motorjáról beszélünk.
Ezt hogy értik? Tehát a gazdaságot az hol indukálhatja?
Ma, ha egy világátlagot veszünk, akkor 4 munkakehely közül 3 közvetlen összefüggésben van a vízzel.
De hogyan?
Minden egyes szolgáltatás és minden egyes termék, amit előállítunk a világban, ahhoz vízre van szükség. Nem csak a halászatban, és nem csak a mezőgazdaságban, hanem az összes terméketnél. Hadd mondjak most egy konkrét példát, ön előtt ott van egy csészett tea. Azt, hogy ezt a csészett teát elő lehessen állítani arra a szintre, hogy ön fogyasztja, ez körülbelül 80-90 liter vízre volt szükség. Önön úgy látom, hogy van egy farmer nadrág, aminek az előállításához körülbelül 1700 literre volt szükség. Nem mindegy, hogy rendelkezésre áll-e az adott területen ez a víz, nem mindegy, hogy milyen minőségben áll rendelkezésre a víz, és nem mindegy, hogy használat után mi történik majd ezzel a vízzel. Más oldalról hadd mondjak egy példát rá. Azokon a területeken, ahol súlyos vízhiány van már, ott azokkal a kérdésekkel néznek szembe a döntéshozók, politikai és gazdasági döntéshozók, hogy a meglévő szűk vízkészleteket lakossági ellátásra, vagy iparfejlesztésre, vagy mezőgazdasági termelésre, vagy egyéb más célokra lehet-e fordítani, például magának az ökoszisztémának a fenntartására.
Érdekes, amit mond, mert ha például a ruházatot vesszük, szerintem nagyon sok termékbe az van beleírva, hogy Made in Bangladesh. Most valószínűleg Banglades nem rendelkezik, vagy rendelkezik elegendő vízmennyiséggel, és hogyha igen, akkor azt az embereknek adják, vagy pedig gyártsanak belőle inget vagy farmert.
Anélkül, hogy nagyon nagy kirándulást tennénk most Banglades felé, egymásnak ellentmondó problémákkal küzdik az az ország. Nagyon alacsonyan fekvő, és 201 néhány folyó megy át rajta, ez egy delta ország, gyakorlatilag delta vidék. Tehát elméletileg nagyon sok víz van, csak hogy ez a víz egyre szennyezettebb, és ahogy emelkedik a tengerszint, a szárazföld alá behatol a sós víz. Tehát a víz jelentős része, amit kivonnak, kiemelnek a földből, főleg a tenger közeli néhány tucat kilométeres sávban, de sajnos most már távolabb is, elkezdett sósulni. Ez tönkreteszi a rizstermést, tönkreteszi egyéb mezőgazdasági termékeknek a minőségét, vagy éppen termelhetőségét. Aztán, hogy még ne legyen elég egyszerű az életük, felfedezték, hogy náluk van a legmagasabb arzéntartalom a vízben a világon. Ezekről a kérdésekről éppen itt tárgyaltunk Budapestről, és itt kínáltuk a technológiai megoldásokat ezekre a problémákra.
Méghozzá a vízügyi elnöki testület záró nyilatkozatában is kiemelten szerepel az infrastruktúra finanszírozása és az innováció. Milyen új technológiák lehetnek az ivóvíz előállításában, vagy éppen a víz megtisztításában, és akkor rugaszkodjunk el Bangladestől?
Ön kimondott egy varázsszót, a vízügyi elnöki testület. A hallgatók számára azért ezt engedje meg, hogy kibontsam. Az előbb már néhány vonatkozásában beszélgettünk arról, hogy a víz nagyon nagy kihívást jelent, meg nagyon nagy lehetőséget is jelent. Hajtja a gazdaságot, ugyanakkor olyan dolgokat képes produkálni, amiről migráció formájában talán még visszatérünk. Ennek a kettőnek az együttese az, hogy rendkívüli kihívás előtt áll a világ. Na most ezt a rendkívüli kihívást értelmezve a Világbank elnöke és az ENSZ főtitkára felkért 12 vezető politikust, állam és kormányfőt a világon, hogy alkossanak egy vízügyi elnöki testületet, és 2 év alatt próbáljanak egy lökést adni a vízügyi gondolkodás fejlődésének, a vízügyi kormányzás fejlődésének, és próbáljanak olyan módszereket, eljárásokat előtérbe helyezni, ami lehetővé teszi a vízügyi infrastruktúra nagyobb mértékű finanszírozását.
Bocsásson meg csak zárójelben, mi alapján választotta össze a testület tagjait, amiben egyébként Áder János is benne van?
Igen, a magyar elnök is benne van. A magyar elnök volt az egyik első, akit felkértek egyébként. Ennek van egy személyes vonatkozása, tehát úgy látható volt a világban a mozgásokon, hogy kinek milyen előélete van, kinek milyen társadalmi és politikai szerepállása van ezekben a kérdésekben. Benne volt az is, hogy az országnak van-e olyan vizes profilja, ami érdekes lehet más országok számára, és benne van egyfajta egyensúly is, mert ez a 12 ország az összes kontinens lefedi.
Visszatérve akkor az előző kérdésre, hogy milyen technológiák vannak itt az előállításában, vagy éppen a víz megtisztításában, hogyha már Bangladest is említettük, folynak-e kutatások ez ügyben?
A technológiai ugrás küszöbén vagyunk. Először hadd reagáljak az ön azon kérdésére, hogy milyen területeket érdemes nézni. Nyilvánvalóan itt 3 nagy kihívás van. Az egyik a víz tisztasága, tehát víztisztítás, a másik a vízhasználat hatékonysága, a harmadik az újrahasznosítás, és mindegyikre lehetne olyan példákat mondani, amit Magyarországon is nagy ütemben fejlesztenek, víztisztítás például UV-sugárzással, nanotechnológiás vízszűrők, amihez nem kell vegyszer, vagy olyan élő organizmusoknak az alkalmazása, ami szintén vegyszermentes, és nagyon-nagyon jól illeszthető a környezetbe. Vagy ami a legeslegutolsó és legújabb, az egy kavitációs, tehát buborék technológiás megoldás a
víztisztításra. Mindegyikre van egyébként példa Magyarországon?
Hogyne?
A használatára?
Ki is állították a feltalálók és a gyártók a BVSM, nem kis meglepetést és figyelmet keltve. Hatékonyság. Ez is egy technológiai fejlesztés igényel, plusz persze gondolkodásbéli fejlődést is. De a hatékonyságot fogjuk fel úgy, hogy egységnyi GDP, vagy egységnyi termék, vagy szolgáltatás előállításához próbáljunk kevesebb vizet használni. Tehát kevesebb vízzel tudjunk több terméket előállítani. Ez részben odafigyelés, részben szervezés, részben kormányzási kérdés, vízkormányzási kérdés, részben pedig technológia alkalmazási kérdés. A harmadik az újrahasznosítás, de itt rögtön hadd fogjam az egészet egy csomagba. Ezek az egyedülálló, egymástól elszigetelt technológiák nagyon aranyosak, nagyon jók, nagyon sokat tudnak, de ahol igazán át fog törni egy gát, pozitív értelemben, az ezeknek a kombinálása. Vegyük például, hogy hogyan működtetjük a városainkat. A mai városi vízgazdálkodási modell az egy 19. századi alapon épült ki.
A csatornázás is.
A csatornázás is, igen. Messziről oda visszük a vizet, vagy ha szerencséje van, a közepén átfolyik a víz, mint Budapestnél, kivesszük a természetből a vizet, megtisztítjuk, belenyomjuk egy viszonylag nagy infrastruktúrába, egy vezetékrendszerbe, elhasználjuk, akár lakossági, ipari vagy más módon, majd összegyűjtjük szintén egy másik nagy csatornarendszerben a város alatt, egy óriási infrastruktúrában a szennyvizet, elpumpáljuk 30 kilométerre, aztán vagy megtisztítjuk, vagy nem, és utána elengedjük a természetbe. Na most ez valóban egy 19. századi gondolkodás, és ennek a legdrágább része az a hatalmas infrastruktúra, ami ezt a 30-40 kilométeres távolságokat bejárja. Ráadásul nem biztos, hogy a jövőben minden város számára ez az út már járható.
Ez a csatornázás, amiről most beszélünk?
Az a hatalmas nagy infrastruktúrafejlesztés, amiről itt beszélünk, és az a módszer, hogy mindig friss és új vizet használunk fel, és a régit pedig egyszerűen félig tisztítva, nem tisztítva, de nem újra használva engedjük el. Ha egy város működésében ezt megpróbáljuk integrálni, bejön a víz. A vizet használtuk, szennyvíz lesz belőle. A szennyvizet nem csak mint problémát kezelem, hanem nyersanyagot. A szennyvízből ki tudjuk vonni az energiát, ki tudjuk vonni a szerves anyagot, ki tudjuk vonni magát a vizet, és a végén marad olyan anyag belőle, ami trágyázásra alkalmas. Hogyha ezt egy zárt rendszerben csináljuk, akkor már nem is kell centralizált városi szennyvíz ellátó rendszerekben gondolkodni, decentralizált, de integráltan működő rendszerekről beszélünk. Na most errefelé megy a világ jelenleg, a legkorszerűbb.
Ezt hogyan kell elképzelni? Ezt le tudjuk fordítani a hallgatók nyelvére?
Tegyük fel, egy újonnan épülő városban, ott van egy nagyon szép formájú épület, olyan formája, ami éppen abban a közegbe beleillik, és ebbe az épületbe biológiai módszerekkel ugyanúgy meg fog tudni történni a tisztítás, mint ahogy azt csináljuk jelenleg 30 km a várostól, csak nem pumpáltuk ki a vizet oda. Ebben az épületben kinyertük az energiát ebből a vízből. Ezt a megtisztított vizet vissza tudtuk pörgetni a városnak a szolgáltatásra, a városnak a szükségleteire. Maga ez a kis mini központ, ez a decentralizált központ ezáltal már energiatermelő rész is lesz, sőt, hogyha igazán jól működik, akkor úgynevezett városi agrár termelés is folytatható, hiszen a vízszűrés jelentős része az növényzettel és baktériumokkal történik.
Akkor erre utalt a vízvilágtalálkozó záró dokumentumában már általam is idézett rész, hogy a szektoroknak együtt kell működnie.
Pontosan.
Milyen szektorokról van szó? Említettem már, hogy a bankokat is, a kormányzatot is, az önkormányzatot.
Most még először beszéljünk tudományos és technológiai szektorokról. Tehát ott lesz az igazi minőségi áttörés, hogy a vízgazdálkodás az nem csak hidrológiáról szól, hanem a vízgazdálkodás az szól biológiáról, közgazdaságtanról, társadalomtudományokról, közösségekről, energiatermelésről, mindezt együttesen, és akár élelmiszertermelésről bizonyos központokban, városon belül, ahogy ezt a fővárosi vízmek egyébként megcsinálta már egy kisebb méretben. Tehát mindezt összekapcsolva, városon belül ilyen központok működtetésével sokkal gazdaságosabban lehet kevesebb vízből több értéket előállítani. De van egy másik interszektorális dolog is, amire ön célzott. A víz összeköt. Összeköt gazdasági ágazatokat, összeköt területeket, egymástól viszonylag távolabb lévő területeket, összeköt technológiákat, hiszen egy csomó olyan információ és csomó olyan technológiai újítás jelenik meg a vízgazdálkodásban, amit lehet, hogy az adatfeldolgozásban dolgoztak ki, lehet, hogy a számítástechnikában dolgoztak ki, lehet, hogy a biológiában dolgoztak ki, és összeköt generációkat. Tehát, hogyha az integrált megoldás, amiről beszélt a BVS, konkrét projektek formájában megjeleníthető, ez egy fantasztikus termék.
Mindjárt folytatjuk az Inforádió arénájának vendége, Kőrösi Csaba, a köztársasági elnöki hivatal környezeti fenntartatóság igazgatóságának vezetője.